A Galatákhoz írt levélből olvasom az egész első fejezetet. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most hát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én értem az Istent. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy eljöhettünk ezen a vasárnapon, a te házadban gyűlhettünk össze. Köszönöm, hogy dicsőíthetünk téged, és magasztallak, mert te méltó vagy erre. Köszönöm, hogy a te ígéret is hallhatjuk most. Kérlek, hogy adj nekünk nyitott füleket, és azért is imádkozom, hogy a következő héten minden nap veled találkozzunk, ne csak vasárnaponként jöjjünk eléd, hanem minden hétköznap is a te jelenlétedben járjunk. Így kérlek Jézus nevében. Amen.
Könnyebb lett volna ezt a predikáció egy 15 évvel ezelőtt, mert akkor volt kisgyerekeim otthon. Most már nincs, és nem találtam gyurmát sehol otthon. De jó lett volna, ha tudtam volna hozni egy kis gyurma magammal, mert amikor foglalkozunk ezzel a levellel a Bibliában, ez a level, amit Paul írt a gyülekezetnek Galáciában, abban a részben Ázsiában, ő beszél egy problémáról, ami Galáciában volt. És ő azt mondta, hogy ők Galáciában kaptak az evangéliumot. Próbáljátok képzelni, hogy az az evangélium olyan, mint egy darab gyurma a kezemben. És ő azt mondta, hogy a probléma, ami történt Galáciában, az, hogy megvolt az evangélium, megvolt az, hogy hogyan lesz valaki keresztény, de ők azt mondták, hogy az kevés. És azt mondták, hogy az, hogy teljes lenne, hozzá kell tenni bizonyos dolgokat. És hozzá is tettek bizonyos dolgokat, és azt mondták, hogy ha valaki mindezt csinál, akkor az az ember lesz keresztény. És ha mi nézünk az egyház történelmet, mi azt látjunk, hogy folyamatosan az egyház történelemben van két probléma. Az egyik az, ami történt ott Galáciában, hogy az emberek próbáltak hozzatenni. Hogy van valami több. De van egy másik probléma, ami szinte előfordul az egyház történelemben, és egy kicsit Paul érinti ezt a Galáta level 5. és 6. részben, majd augusztusban esetleg fogunk odaérni, és fogunk látni azt. És az, amikor abból a gyurmából kiszedjünk egy kicsit, és kevesebb lesz. És azt mondom, hogy nem kell mindent hinni, nem kell minden, ami benne van, hanem csak egy része. És azt fogunk látni itt az első részben, hogy Paul azt mondja, hogy az evangélium, az üzenet, az nem szabad változtatni. Az evangélium az nem változik. Nem lehet hozzatenni, és nem lehet kivenni. És mint keresztény gyülekezet nagyon vigyáznunk kell, hogy mi nem beleesünk abba a hibába, ami nagyon könnyű beleesni. Az, hogy mi próbáljunk hozzatenni, vagy mi próbáljunk kivenni. Mielőtt látjunk ezt az üzenet a vázlaton, az a második pont, szeretnék röviden beszélni a Paulról, aki írta ezt a levelet. Mi azt látjunk, ahogyan olvasunk az apostolok cselekedetben, hogy kb. 2 év miután Jézus meghalt és feltámadott, volt az idő, amikor Paul harcolt a keresztények ellen. És az volt a pont, amikor Paul megtért. Amikor olvasunk azt a történet az apostolok cselekedet 9. részben. Mi olvasunk, hogy a Paul indult egy úton Damaszkusz fele, azzal a céllal, hogy üldözi a keresztényeket, és útközben ő találkozott Jézussal. És ő abban a találkozóban, amikor ő találkozott Jézussal, teljesen megváltozott az élete. Azért megváltozott, mert ő látta, hogy Jézus Krisztus a megígért megváltó. És Paul abban a másodpercben megtért. És a megtérése után Paul egy másik ember volt. Miután ez történt, látjunk, hogy volt egy 3 év, amikor ő először elment valahova, utána újból ott volt Damaszkuszban, de látjunk, hogy volt egy lényegesen egy 3 év, amikor ő kivonult a munkából, a szolgálatból. Mondhatjunk, hogy volt egy olyan idő, amikor ő feldolgozta azt a változás, ami történt benne. És abban a 3 évben volt szolgálati lehetőségek. Látjunk, hogy ő megszolgált Damaszkuszban, bolyba is került, mert túlságosan jól végezte a munkát. De főleg úgy tűnik, hogy abban a 3 évben volt egy idő, amikor ő felkészült a szolgálatra. És azt kell látnunk, hogy a mi életünkben is vannak, vagy kell, hogy legyen idő, amikor mi tudunk felkészülni. Hogy mi tudunk egy olyan alapot létrehozni, amiből lehet tovább építeni. És miután történt ez, olvasunk, hogy Paul fölment Jeruzsálembe, és ott volt 2 hétig, ott találkozott Péterrel, beszélt vele, de nem maradott sokáig. És utána tovább ment, és ment Szíriába, Szilciába, és ott volt a következő kb. 10 év, 15 év. És ott főleg valószínűleg két városban volt, abban a városban, ahol ő felnőtt, Troasba, és utána Antiókiába, ahol ő lett az egyik vezető a gyülekezetben ott. Amikor látjunk Paul itt, az első gondolat, amit ő mond itt, hogy ez az evangélium, amit ő kapott. Ő nem kapott azt az evangélium emberektől, hanem ő kapta azt Istentől. Ő hangsúlyozta azt, hogy ő nem tanult valamit emberektől, hanem ő a forráshoz ment. És ő a forrástól kapta azt, amit kapta. És látjuk az ő életében, hogy voltak időpontok az ő életében, amikor kellett vitatkozni emberekkel. Mert azok az emberek hoztak egy olyan evangéliumot, ami hozzá volt tenni valamit. Nem volt az a tiszta evangélium, ami az Úrtól jön. A Paul életében mi azt mondjuk, hogy az evangélium, amit ő kapott, nem emberektől. Ugyanakkor látjunk azt, hogy Paul nem volt független az emberektől. Az apostolok cselekedetben, a 13. részben, amikor ő szolgált Antiókiában. És az antiókiai gyülekezet készült arra, hogy küldjünk misionárusokat valahova. És a gyülekezet volt az, aki a Szentlélek vezetésével hozta egy döntést. És a gyülekezet hozta a döntést, hogy Paul legyen az, aki menjen misszióba. Mégis az egyik értelemben Paul azt mondja, hogy én kaptam Istentől. Mégis mi azt látjunk, hogy Paul az ő életében, ő nem volt teljesen független és önálló bárki és mindenkitől. Ő kész volt alávetni maga a gyülekezeti vezetése alá. És akkor ő ment ezen a misszió úton. A másik tanulság, amit látjunk itt, ahogyan kezdi ezt itt a második versben, és a velem lévő atyafiak, minnyájan. Amikor mi nézünk a Paul szolgálata, mi nem látjunk azt, hogy ő egy magánfarkas volt, hanem ő egy csapatjátékos volt. Nagy kivétel van az, ahol Paul egyedül volt egy városban. És látjunk azt, amikor egyedül volt, mindig kifejezte azt a vágy, hogy legyen munkatársuk. Hogy legyen ez az ember, vagy az az ember vele. És fontos, hogy mi megértünk azt, hogy a szolgálatban az az egészséges és normális állapot, hogy egy csapatban az ember szolga. Egy hónapja a kezi Krisztina itt volt, vagy másfél hónapja most, beszámolni az ő szolgálatáról Afrikában. És az egyik dolog, amit felmerült abban, hogy most, ahol ő szolgál, lényegében ő egyedül. És ő azt mondja, hogy a misszió, ahol ő szolgál, ez ellentétes a misszió alapszabályval, mert a misszió alapszabály azt mondja, hogy mindig van többen, akik szolgálnak együtt. Nem az a norma, hogy valaki egyedül végezzen egy szolgálatot. És ha nézünk különböző misszió szervezeteket, a szabályokat, mindegyikben az van, hogy amikor küldjünk valaki misszióba, ne küldjünk egyedül. Jézus, amikor kiküldte a tanítványokat, ő kettesben kiküldte ki. Amikor egy pár hónapja mi csináltunk itt a kerületben, az evangélium minden otthonban, mi kettesekben mentünk ki. Egy csapat munka. És Paul azt látta, hogy ő nem olyan különleges, ő nem olyan jó, hogy ő nem tud dolgozni egy csapatban. Szükségünk van arra, hogy egy csapattal együtt végzünk azt a szolgálatot, amit Isten bíz ránk. A negyedik dolog, vagy harmadik dolog, amit látjunk a Paul életében, amit fontosnak tartom, a Paul azt mondta, hogy az üzenet az fontosabb, mint én. Itt az első rész, a 8. versben azt mondjuk, hogy viszont, ha még mi magunk, vagy egy minből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Paul ezzel azt mondja, hogy van az evangélium. És az evangélium, az mindig ugyanaz. És ha az lenne, hogy egy pár év múlva én visszajövök hozzatok, és én kezdek hirdetni egy evangéliumot, ami más, mint az, amit kaptatok, az, amit én most hirdettem, az nem jó. Mert az eredeti az volt a jó. Van egy veszély, hogy valaki eltér a tiszta tanítástól. És Paul azt mondta, hogy figyeljetek, nem szabad eltérni a tiszta evangéliumtól. Mi az a tiszta evangélium? Mi az üzenet? A harmadik verstől ismét olvasom. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ez az evangélium, hogy Jézus önmaga adta a mi bűneinkért. Néha nehéz nekünk felfogni azt, hogy Isten annyira szeret téged, hogy ő kész volt hozni a legnagyobb áldozatot, amit lehet képzelni. Az, hogy ő küldte az ő fiát, Jézus Krisztus, és Jézus meghalt a kereszten, és itt meg kell érteni, hogy milyen személyes ez, ő meghalt a kereszten, érted. Nehéz nekünk felfogni azt, hogy milyen áldozat volt ez. Milyen nehéz volt ez. A Máté evangélium 27. részben a 46. vers, amikor Jézus volt a kereszten, ő mit mondott?
ő azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor Jézus volt a keresztván, a fizikai fájdalom iszonyú volt. Azt mondnak, hogy a kereszt halál az egyik legfájdalmasabb fajta halál, ami létezik a világban. Az a fájdalom, ahol a szögek átmentek a kezén és a lábán. Az a fájdalom, hogy nem kap levegő. Az a fájdalom, hogy ott van a tűző nap és egyre szomjasabb. Jézus mind ezt vállalt. De amikor ő kiabált itt, ő nem kiabált valami fizikai fájdalom miatt, hanem amit ő kiabált, egy sokkal mélyebb, egy sokkal nagyobb fájdalom. Azt mondnak, hogy az embereknek az egyik legnagyobb fájdalom, amikor valaki elveszi az ő társát. Vagy az, hogy a társa meghal, vagy az, hogy elválik. Mert az volt egy olyan kapcsolat, ahol együtt voltak. Egy szövetséget kötöttek egymással. Egy lették. 10, 20, 30, 40, 50, 60 évre. És amikor az ember elválik, vagy amikor az a társ meghal, akkor az az egység már nem egység. Valami hiányzik belőle. Az egy iszonyú nagy fájdalom. De azt kell megérteni, hogy az a fájdalom nem lehet összehasonlítani azzal a fájdalom, ami volt Jézusnak. Mert amikor mi beszélünk egy házasságról, mi beszélünk az a 10, 20, 30, 50, 60, esetleg nagy ritkaság 70 évről. De amikor mi beszélünk a Szent Háromságról, mi beszélünk egy örökké váló kapcsolatról. Az Atya és a Fiú közössége egymással az örökké. Nem volt kezdete, mindig együtt voltak. És amikor Jézus meghalt a keresztfán, megszűnt egy időre az ő közössége Isten az Atyával. Az volt, amit fájt Jézusnak a keresztfán. De Isten vállalta ezt, mert ő szeret téged. Az emberi eszünkkel alig tudunk felfogni azt a kegyelem, azt a szeretet, ami Isten irányít velünk. Minden nap kell gondolkozni azon. Nem csak amikor havonta egyszer idejövünk és részt veszünk az úrvacsorán. Az jó, hogy azt csináljuk. Az segít, hogy mi emlékezzünk arra. De az az evangélium, hogy Isten kegyelmes volt velünk. úgy kezdtük. Kolosi 2:7-ben azt mondja, hogy ahogyan mi elfogadtunk Krisztus, úgy kell élni benne. Az a kegyelem az, hogy az ajándék volt. És Pál azt mondja, hogy ez az evangélium. És utána folytatja a 6. versben, amikor azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz partoltok. Pedig nincs más. Ezek az emberek kezdtek menni valami más után. De Paul azt mondja, hogy ha valaki már hozatett valami hozzá, vagy ha valaki már kivett valami, az már nem az evangélium. Az már nem az evangélium. Volt olyan zsidók az első században, akik azt a nevet adnak neki a judiazálók, és ezek a zsidók más kifejezéssel lehet nevezni őket a törvénykezők. Ezek az emberek, akik tettek valamit a hithoz. És azt mondja, hogy ha valaki akar üdvözölni, nem elég csak a hit, és nem elég csak a kegyelem, hanem valami több. És ezek a zsidók, ők azt mondják, hogy azok a dolgok, ami alapvető dolgok a zsidó kultúrában. Ezek feltételek. És csak ha ez van, lehet üdvözölni. Azok a feltételek, amit ezek a zsidók mondtak, az, hogy például a férfiaknak a körülmetelés. Azok a törvények, amit ők az, hogy hogyan kell ünnepelni a szombati napot. Azok a szigorú törvényeket tovább kell tartani úgy, ahogyan mi. Szóval az egyik az, hogy a zsidó kultúra, a másik az, ami látjunk ezzel, hogy a jó cselekedet. Amikor az egyházban mi hirdetjünk azt, hogy hogyan üdvözöl valaki a hit, és a jó cselekedet. Fontos a hit, de nem csak a hit, hanem ezt, és ezt, és ezt, és ezt. A vallási szertartások. Van egy olyan veszély az egyházban, hogy mi azt mondjuk, hogy csak az az ember tud keresztény lenni, aki olyan, mint én. És ezt látjuk, én ezt láttam az Egyesült Államokban, ahol én növekedtem fel. Én egy városban laktam, egy külvárosban, és a 70-es években, amikor én növekedtem fel, az volt a nagy feladat az Egyesült Államokban, az úgynevezett integráció, hogy a fehérek és a feketék kell egy iskolába járni. És ahogyan látjuk a filmekben azok a gyönyörű sárga iskolabuszok, akkor azok az iskolabuszok azt csináltak, hogy mentek a fekete negyedbe, és fölvettek a fekete bőrű embereket, és hoztak őket az iskolákba a fehér negyedben. Fordítva kevésbé volt így. Ha a fehér emberek mentek, akkor ők inkább kocsival mentek oda, de oda kellett menni. És akkor az volt, hogy az egyik iskola, ami az egyik napon 98% fehér volt, a következő iskola évben 60% fehér volt és 40% fekete. Én egy ilyen iskolában voltam. Én láttam ezt a változást a saját szememmel. Azt is láttam, hogy az utolsó év, amikor én ott voltam, már 70% fekete volt és csak 30% fehér. Mert a fehérek nem akartak ott maradni. De az volt az érdekes, hogy az iskola mellett volt egy gyülekezet. Egy fehérbőrű gyülekezet. Az maradt fehérbőrű. Az nem változott. Mert nem volt egy kormányrendelet. És az emberek inkább úgy voltak azzal, hogy ha én tudok dönteni, én akarok együtt lenni olyan emberekkel, akik olyan, mint én. Elég furcsa. Ugyanez van, hogy nem csak, hogy milyen színű az ember bőre, hanem milyen színvonalon él. Sokkal könnyebb együtt lenni azok az emberekkel, akik ugyanabban a gazdasági osztályban élnek, mint én. És akkor valahogyan mi sohasem hangosan mondanunk ezt, mert ez nem illik ezt mondani, de a gyakorlatban ez, ami történik. És amikor Paul erről beszélt, azt mondja, hogy a kereszténység más. Mert a kereszténységben az a román ember és az a magyar ember tudnak együtt lenni, és egy az Uruk. Az, ami egyáltalában nem természetes, az, ami a normális az, hogy mi maradjunk abban a kis csoportban, ahol mi jól érzünk magunkat. De ha valaki keresztény, az kényszerített, hogy kilépjen abból. Mert az a másik ember, aki más, mint én, sok mindenben, ő most az én testvérem az Úrban. Mi most egy családhoz tartozunk. De ez a törvénykezés akadályozta ezt. Mert ez a törvénykezés azt mondta, hogy azok a pogányok, akik megtérnek, olyan kell lenni, mint egy zsidó. És valahogyan mi, mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy az a pogán, aki megtér, olyan kell lenni, mint egy keresztény. És én az egyik értelemben az igaz, az teljesen igaz, de az a kérdés, hogy mi az, ami tartozik a mi kereszténységünkhez, és mi az, ami csak a mi keresztény kultúrához tartozik. A stílus, amivel énekeljünk, az tartozik a keresztény kultúrához. Az nem tartozik a kereszténységünkhez. Az evangélium, az nem változik, az tartozik a kereszténységhez. De óvatos kell lennünk abban, hogy mi nem szabjunk, hogy ezek a kulturális dolgok legyen egyrangú a tiszta evangéliumon. És ez nem könnyű. Én egy nagyon hagyományos családban növekedtem föl, lehet használni azt a kifejezést, hogy konzervatív. De mégis én valahogyan próbáltam lázadni az ellen. Nem nagyon, mértékkel, de külső dolgokkal, megint, ha visszamenjünk az Egyesült Államokba a 70-es évekre, az volt az idő, amikor a hippi kultúra nagyon fontos volt, akkor az egyik változás, ami történt az emberekkel, az, hogy milyen hosszú az ember haja. Előtte mindenkinek a haja olyan rövid volt, mint itt a hátsó sorban a Miki és a Péter, de utána változott, és a férfiak úgy döntöttek, hogy jó, ha hosszú a haja. És én azt mondom, hogy igen, ez rendben. Hosszú lesz az én hajam, egy kicsit hosszú lett. Én azt gondoltam, hogy milyen minőr vagyok, hogy hosszú a hajam. Közben megtértem, és akkor én csináltam magamnak egy fa kereszt, ami kb. Ilyen nagy volt, és azt vettem föl, és azzal kifejeztem az iskolában, hogy én keresztény vagyok, én más vagyok, én jobb vagyok, mint ti. De utána, hogyan idősebb lettem, akkor inkább én azt mondom, hogy igen, fölveszem egy zakó, ha megyek Isten tiszteletre, fölveszem egy nyakkendőt, ez ami illik. És utána találkozom egy olyan fiatal emberrel, egy férfival, akinek van egy fülbevaló a fülében. Én azt mondom, fiúk nem csinálnak ilyesmit. Különösen egy keresztény fiú, ez nem. Akkor, ha valaki így jön be az Isten tiszteletbe, én mit fogok csinálni? Én azt fogok mondani, hogy nem szabad így bejönni egy Isten tiszteletre. Ez hova tartozik? A keresztény kultúránkhoz, vagy az evangéliumhoz? És néha küzdenem kell ezzel, mert én sokkal jobban érzem magamat a keresztény kultúrában, amiben én élek. De azt kell megértenem, hogy az, hogy én jobban érzem magamat ott, nem szabad követelni azt valaki mástól. Különösen nem szabad követelni azt valakitól, aki ide bejön ebbe a közösségbe, és keresi Jézust. Még nem találta. Ha még nem találta, akkor nem szabad, hogy én követelem tőle ilyen külső dolgot, hogy ezek a normákra kell megfelelni. Mert az ember ezek a normák megfelelítés által nem üdvözül. Az ember az evangélium által üdvözül. Az ajándék. A kegyelem. És ezt kell hangsúlyoznom. És én harcolok vele. És azt kell, vagy én inkább mondom először, de van a másik oldal. A másik oldal, ami szinte veszélyes, az, hogy itt van az evangélium, és mi kiszedjünk valamit belőle. És az egyik dolog, amit kiszedjünk belőle, az, amit olvasunk a Róma 6-ban, amikor Paul írt a római gyülekezetnek, és az ember azt mondja, jó, most már üdvösségem van, most már mindegy, hogy hogyan élünk, én tudok csinálni, amit akarom most már, mert életbiztosításom van. És akkor, ha ezt mondjuk, akkor kivettünk valamit az evangéliumból. Mert az evangélium, amikor mi megértünk az evangélium, mi azt mondjuk, hogy amikor mi megtérjünk, Mi forduljunk a bűntől, és mi menjünk Jézushoz. Jézus mit mondta a parázna nőnek? Ő azt mondja, hogy menjél el, és többet ne vétkezel. Mi küzdünk azzal, hogy hogyan tudunk foglalkozni a törvényel, amikor mi azt mondjuk, hogy a törvény nem az, ami által üdvözlünk, akkor mi a szerepe a törvénynek? Ha nem a jó cselekedet plusz a hit van üdvösség, akkor mi a szerepe a törvénynek? És valahogyan meg kell érteni azt, hogy mi nem csináljunk azt, amit csináljunk, mert kötelező, hanem mi azért másképpen éljünk, mert Isten szeret minket. És az ő szerete szorongat minket egy másik életstílusra. Az tartozik az evangéliumhoz. Nem azt, hogy megszerzem az evangéliumot, nem az, hogy megszerzem az üdvösségemet, hanem az, hogy kifejezem Isten fele azt, hogy én szeretem őt. Van az a két szélsőség. Az egyik a törvénykezés, az egyik az, hogy próbáljunk élni a törvény nélkül. Érdekes, csak mondom, az én életemben vannak vádok ellenem. Nem csak ellenem, ellened is. De az érdekes nekem, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy Manti, te törvényközel vagy. És vannak más emberek, akik azt mondnak, hogy Manti, te olyan vagy, mint ha törvény nélkül élni. Attól fog, hogy melyik szemszögből néznek. Az, hogy én szabad vagyok bizonyos dolgokban, akkor esetleg az a jellemző, hogy aki idősebb nálam, azt mondanak, hogy Manti, van a probléma az életem, mert te úgy élsz, mintha nincs törvény. És van egy másik az, aki sokkal fiatalabb nálam, ők azt mondják, hogy Manti, te egy igazi törvénykező vagy. Mert te ezt mondsz, és te azt mondsz, és te ezt mondsz, és... Paul ugyanezzel küzdött. És szerintem sokkal többet küzdött ezzel, mint én. Ezek a zsidók azt mondták Paulnak, hogy Paul, te törvény nélkül vagy. Volt olyan helyzetek, amikor ő szolgált a pogányok között, és akkor azt mondták, hogy Paul, túl szigorú vagy. A mi feladatunk nem lépni ki se balra, se jobbra, hanem ragaszkodni az evangéliumhoz. Az az üzenethez, hogy Jézus meghalt a kereszten. Érted és értem. Három gondolattal szeretnék befejezni, ami ott van a vázlaton, az üzenet jelentősége számunkra. Az első jelentőség nekem, hogy Paul többször mondja nekünk az ő írásában, hogy kövess engem. Paul egy példát mutat nekünk. És ha mi követjünk azt a példát, mi nem fogunk rosszul járni. Paul volt egy széltudatos ember, ő tudta, hogy hova megy, de ő nem csak széltudatos ember volt. Ő egy nagyon alázatos ember volt. A Paul azt mondja, hogy én vagyok az első a bűnösök között. És én azt látom, hogy ez a látás, ha menjünk a Paul életében, az élete vége fele, ő egyre erősebben beszélt arról, hogy ő az első a bűnösök között. Ő megtanulta az az alázat, hogy ő nem volt méltó. Ő nem érdemelte azt, amit ő kapott. Hanem ő megértette, hogy ami van, ami én vagyok, az mind ajándék az Úrtól. A másik, amit látjunk Paul életében, amit látjunk itt, amit tudunk tanulni ebből, a kegyelem. A híver élet kegyelemből van. Mi túl gyakran akarunk szigorú lenni egy másik emberrel. Olvastam valahol a héten, nem emlékszem pontosan, de kérdeztek egy bűnös embertől, aki valami bűncselekményt tett, hogy ki legyen az, aki hozza az ítélet ellene. Emberek vagy Isten? Az ő válasza az nagyon gyors volt, ő azt mondja, hogy Isten. Mert Isten kegyelmes. És valahogyan ő megértette azt, hogy Isten kegyelmesebb, mint az ember. Az utolsó gondolat, amit remélem, hogy segít minket. Volt olyan az életedben, amikor kérdeztél, hogy miért? Miért történt ezt velem? Miért van ez a sok probléma az én életemben? Miért szenvedek ettől a betegségtől? Miért van olyan sok probléma ezzel a gyerekkel? Miért van probléma a főnökömmel? Miért munkanél mindenki? Gondoljad, hogy mi az, ami legutoljára, hogy Isten miért történik ezt vele? Én nem tudok már adni a választ, hogy miért. De egy dolog tudok mondani, hogy mi nem a válasz. Ami nem a válasz az, hogy Isten nem szeret téged. Miért történik velem? Mert Isten nem szeret. Nem lehet ez. Mert Isten szeret téged. Ha valami rossz történik veled, az oka nem az, hogy Isten nem szeret téged. Mi már láttunk azt, hogy ő milyen árat fizetett. Isten szeret téged. Egy ismerősöm egyszer itt a szószéken mondta a következő példát. Én már használtam egy pár szor, de úgy érzem, hogy jó kifejezi ezt. Hogy egyszer egy nő későn este indult hazafele, beült a kocsijába, indította a kocsit, és indult hazafele. És ahogyan ő indult hazafele, látta, hogy mögötte jön egy teherautó. És amikor ő gyorsult a teherautó gyorsult. Amikor ő fordult, a teherautó fordult. És természetesen ez a lány kezdett félni, hogy ez az ember követ engem. Mi lesz velem? Miért történik ezt velem? Nem értette, hogy miért van ez. Ő gyorsabban ment, ő jobbra-balra fordult, és a teherautó csak jött utána, és jött utána, és jött utána. És végre jött egy olyan helyre, ahol látott egy benzinkút, és gyorsan oda ment, behúzta a benzinkút bele, kiugrott a kocsiból, és befutott a boltba ott a benzinkútnál. A teherautó jött utána, ott megállt pont mögötte, a férfi kiugrik a teherautóból, odafut az ő kocsiához, nyitja a hátsó ajtót, és kihúz egy férfit a hátsó ülésből. A férfi a hátsó ülésen a veszély volt. Ő volt az, aki akart támadni ezt a nőt. A férfi a teherautóban volt a nő megváltója. A nő szemszögéből ő nem tudta megérteni ezt. Sokszor a mi életünkben, a mi szemszögünkből mi nem tudunk megérteni valamit. És azért, hogy mi nem tudunk megérteni valamit, mi jussunk arra a döntésre, hogy jó, akkor Isten nem szeret engem. Isten szeret téged. Lehetséges, hogy pont ebben a pillanatban, abban a szemszögből, amit te látod, te úgy érzed, hogy nem. Te úgy érzed, hogy ott van a veszély. Jézus hozott a legnagyobb áldozatot. Amikor mi olvasunk a János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot. Lehet úgy fordítani azt, hogy mert úgy szerette Isten téged. Ő adta mindent érted. Azt meg kell fontolni, hogy az mit jelent az én életemben. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy taníts minket. Segíts minket megérteni, hogy milyen nagy ajándékot adtál nekünk. Segíts minket megérteni azt, hogy te valóban szeretsz minket. Segíts minket, hogy tudunk elfogadni az ajándékot tőled. Tudunk leborulni előtted, és mondunk, hogy Uram, legyél az én megváltom. Nincs jobb, nincs más lehetőség, csak benned. És segíts minket, amikor fölteszünk a miért kérdés. Segíts minket, akkor tudni azt, hogy te szeretsz, és te nem vagy ellenünk. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.